Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyámtól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, ahogyan a szó hozzánk János evangéliuma 12. fejezetéből, János evangéliuma 12. fejezetének az első 11 versét hallgassuk.
Jézus tehát 6 napon a Páska ünnep előtt elment Betániába, ahol Lázárét, aki feltámasztotta halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Mária szolgált fel, Lázár pedig egy gyereke volt adottak. Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária akkor elővett egy font drágot, valódi nárdusolaj, megkente Jézus lábát, és sájába tudta meg. A ház pedig megtelt az olajillatával. Tanítványai közül az egyik Júdás Iskáriótus, aki el akarta, őt árul így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a keretet 300 dénárért, és miért nem adták, vagy jutották az árat a szegényeknek? De nem azért mondta, mintha a szegények felett volna mondja, hanem azért, mert túlhagyott, és a nálai elszeregette, amit vezettek. Jézus elé szólt, hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták az idők közül, hogy ő ott van, és elutazották, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott, és halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik. Mert az idők közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, szeretnénk teljes meggyőződéssel és személyes hitvallásként elmondani, hogy Te vagy az élő Isten fia, ami Urunk és megváltunk. Köszönjük, hogy az elmúlt héten egyen-egyenként gondot volt ránk, és úgy őriztél minket, mint a jó pásztor a rábízott juhokat. Hálát adunk azért, hogy személyesen szólíthatunk meg Téged imáinkban, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy Te nem hagysz választ nélkül minket. Drága Jézusunk, köszönjük azt is, hogy lehajolsz hozzánk, és elfogadod szolgálatainkat, melyeket másokon keresztül tudunk neked felajánlani. Megvalljuk, Urunk, hogy ebben a hangos és zűrzavaros világban nehéz elcsendesednünk és lelkünkkel feléd fordulnunk. Ezért kérünk, hogy Te taníts minket olyan álhatatosnak, hűségesnek és önzetlennek lenni, amilyen Te vagy. Szentlélek Isten, segíts most elcsendesedni, leborulni előtted, és add, hogy nyitott szívvel a Te szavaidra figyelhessünk, Isten igazságodat megértsük és megtartsuk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amely az előbb felolvasott ige szakaszmai üzenetét számunkra kiemeli. Zsoltárok könyvéből olvasom a 116. Zsoltárból. 116. Zsoltár 12. és 13. versét, ami így szól hozzánk. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Amen. Kedves testvérek, mit tennénk meg azért az emberért, akinek valamiért igazán hálásak vagyunk? Mit lennénk hajlandók odaadni annak, aki a legnagyobb bajból kihúzott bennünket? Aki akkor állt oda mellénk, amikor azt senki nem tette meg, akkor segített nekünk, amikor a legelesettebbek voltunk, a legkiszolgáltatottabbak, és amikor nem tudtunk magunkon segíteni. Mindannyiunk életében újra és újra vannak ilyen helyzetek. És fel tudunk idézni, azt gondolom, ilyen fontos személyeket. Az apróbb nehézségeinktől a nagyobbakig. Amikor magunkra maradunk, és jön valaki, aki mellénk áll. Amikor gyengék vagyunk, és együttérzést és segítséget kapunk. Talán a hivatali ügyintézések útvesztőiben elbizonytalanodva, vagy az út szélén állva egy autó mellett, amely lerobbant, és nem tudjuk, hogy hogyan jussunk tovább. Vagy egyedül elveszettel egy ismeretlen városban, egy ismeretlen országban, vagy egy ismeretlen társaságban. Vagy egy új munkahelyen, amikor nem ismerünk senkit, és ránk szakad a felelősség. Vagy fáradtan és összetörve egy esetleg rosszul meghozott, vagy nagyon nehezen meghozott döntésnek a súlya alatt. Vagy betegen és ijedten egy kórházi ágyon feküdve, vagy egy kórházi ágy mellett állva. Helyzetek, amikor elesettek, összetörtek vagyunk, gyengék vagyunk. És néha egészen ismeretlen emberektől kapjuk meg a kellő időben a megfelelő segítséget. Van, hogy valaki úgy segít, hogy soha többé nem látjuk az illetőt. Mégis föl tudjuk évek múlva is idézni, talán az arcát is, a hangját, vagy csak azt az érzést, ami bennünk volt akkor. És ott van a szívünkben a hála és a szeretet iránta, akkor is, hogyha talán még a nevét sem tudjuk. Máskor viszont egy-egy ilyen segítségnyújtás nagyon mély és komoly barátságok alapja tud lenni. Az a hála, ami nem rossz értelembe tesz bennünket elkötelezetté a másik iránt, amikor azon aggódunk, hogy hú, hogyan tudom én ezt neki valahogyan visszafizetni, mert érzem, hogy nem azért tette. Tudom, hogy nem várja. Mégis a szívem szeretetét adom neki, mert annyira hálás vagyok. Nekem egy nagyon jó barátságom kezdődött így néhány évvel ezelőtt. Egy olyan dologban segítettem valakinek, ami számomra nem is volt nagy dolog. Egy tanár kollégámnak a gimnáziumban, aki két kisgyerek mellett gyersről visszajöve a munkába, sokféle felelősség feladat alatt küzdött, és egyszerűen csak felajánlottam neki, hogy egy helyettesítésre bemegyek helyette. Úgy felügyeletre nem neki kellett a diákokat felügyelni, hanem megoldom helyette én. Akkor egyedülálló fiatal nőként nekem nem volt egy nagy feladat, még ismerőseim sem voltak nagykörösen, akikkel egyébként az időt tölthettem volna. Teljesen mindegy volt. Neki viszont ez olyan nagy segítség volt, és olyan megfelelő időben adott segítség volt, amit én akkor nem is tudtam, és utólag mondta el, hogy a szívébe a bizalom felém akkor kezdődött el, és onnan indult ki a barátságunk, ami ma is tart, és ma ősebbnek a nagyobbik kisfiúnak a keresztanyukája. Akkor nem tudtam, mert nem azért tettem ezt, mert ez olyan nagy dolog volt a részemről. Neki viszont hatalmas nagy melléállás volt, és ő ezt így élte meg, és aztán évek múlva is mesélte, hogy ez mennyire fontos volt neki. Nagyon fontos barátságok alapja, nagyon mély barátságok alapja lehet ez, mikor megtapasztaljuk, hogy valaki odaáll mellénk. A mai János evangéliumi történet ennek a hálának, ennek a szeretetnek a jó illatával van tele. Ebbe a történetbe lépjünk most be együtt, oda Betániába. Ebbe az estébe, ami hálával, meghittséggel, örömmel, békességgel teli. Ott vagyunk Betániában, ahol nemrég ez a hatalmas csoda történt. Találkozhatunk újra a jól ismert testvérpárral, Máriával és Mártával, és találkozhatunk Lázárral. Lázárral, akinek a híre egy pillanat alatt bejárta a vidéket, és a legegyszerűbb zsidó embertől egészen a zsidó nagy tanács szagjaiig mindenkihez eljutott. Lázárral, aki a két lábon járó csoda, akinek a léte, a lénye, szavak nélkül is Jézus hatalmát, Jézus erejét hirdeti. És aki épp emiatt fenyegetést jelent azok számára, akik Jézust nem szeretik, akik Jézust meg akarják ölni, épp ezért úgy gondolják, Lázárnak is vesznie kell. Itt van ez a család, amely újra együtt lehet. Mária, Márta és Lázár. az emberi törvényszerűségek szerint most ebben a családban gyász, sírás és magán ideje lenne. Annak az ideje lenne, amikor a két elárvult nővér fiattan, összebújva ül, talán még egy mécsest sem gyújt, és azon gondolkozik, hogy hogyan tovább. Amikor a szívükben markol a magány, a félelem, a létbizonytalanság. Ennek lenne az ideje ebben a családban. Ez lenne, ami az emberi törvényszerűségek szerint most következne. És helyett mi történik? Látunk egy asztalt, az asztal körül vendégeket. Ott ül Jézus is, tanítványaival együtt, és ott ül velük Lázár. Látjuk Máriát, ahogyan ott sürög, forog, mert Mária már csak ilyen, felszolgálja az ételt a vendégeknek. Örömmel teszi az asztalra az ételt. Örömmel látja vendégül ezeket az embereket. Itt van velük Jézus újra, mint ahogy sokszor velük volt már. Mert Jézus jó barátjuk, ismerik és szeretik őt. Beszélgetnek, biztosan nevetnek is. Mégis olyan más ez az együttlét. Mert eddig Jézus csak egy kedves barát volt. Valaki, aki mellé jó volt odaülni. Akinek jó volt hallgatni a szavait, mert abból érezték, hogy különleges erő és bölcsesség árad. Valaki, akit szerettek, tiszteltek és befogadtak az otthonukba bármikor, amikor arra járt. Akiről érezték, hogy különleges, még hogyha elmondani, megfogalmazni nem is tudták pontosan, hogy miért. De ma nem csak így vannak együtt, mert ott van Lázár. Lázár, akinek már nem kellene itt ülnie, de itt van, és ezt Jézus tette. Jézus a kedves barát, Jézus a fáradt vándortanító, Jézus, akiből Isten bölcsessége árad. Ezt eddig is tudták, de most már többet is tudnak. Tudják, hogy Jézus, aki közöttük ül, erősebb a halálnál. Mindennél és mindenkinél hatalmasabb. Együtt ülnek, együtt esznek, úgy, mint ahogyan ezt sokszor tették korábban is. Mégis ennek az estének a légkörét áthatja a csodálat, a tisztelet, az érthetetlen, a felfoghatatlan szentség és hatalom előtti hódolat. És ebben a nagyon meghitt, nagyon bensőséges és mégis nagyon fenséges együttlétben felel Mária, és odalép Jézushoz. Kezében egy szelence, és ahogy feltöri, illat betölti az egész házat. Csendben oda tért el Jézus elé, és olyat tesz, amit tisztességes zsidónő soha nem tenne, kibontja a haját, és ahogyan Jézus lábára önti ezt a drága kenetet, oda tért el elé, és a hajával törli föl. Kenetet, ami talán a család legnagyobb kincse, hatalmas érték. Egy napszámos embernek egy egész évi keresete. És a haját, ami a szemérmessége, a nőiessége, a tisztessége, oda tért el, úgy, ahogyan egy rabszolga tért el az Úr elé, hogy szolgáljon neki. Ő szabad emberként ott van most előtte. Hirtelen elhallgat a beszélgetés, és mindenki csendben figyeli, hogy mi is történik itt. És ahogyan ennek a nártus kenetnek az illata betölti az egész házat, úgy telik meg ez a ház Jézus nyilvánvaló, tapintható dicsőségével. Annak a Jézusnak a dicsőségével, aki a legtöbbet, a legdrágábbat értemli, akinek a tettét, amivel ezt a családot megajándékozta, az élet, a folytatás lehetőségét nem lehet sehogyan sem meghálálni. Ezért Mária mindenét odaadja, amilyen van. Nem méricskél, nem gondolkodik, adja azt, ami anyagi mértékkel mérve a legtöbb, és adja önmagát, adja a méltóságát. Mert semmi sem túl drága, semmi sem túl sok. van ez a meghitt szeretettel teli légkör, ahol mindenki érzi Jézusnak a hatalmát, a dicsőségét. És ebbe a légkörbe, mint egy gyönyörűen megkomponált zeneműbe, egy hamis és rosszul elhangzó trombitának a hangja, úgy harsog bele Júdásnak a jó szándékot tükröző, földhöz ragadt, de valójában nagyon önző mondata. Micsoda pazarlás! Ki látott már ilyet? Ennek semmi értelme. Ez a kenet, aminek az értéke egy napszámosnak egy éves keresete, most csak úgy szétfolyik a földön, elvész a semmibe. Hogy engedheti meg ezt Jézus? Mégiscsak túlzás. Persze egy érzelmeitől elragadtatott nőtől még el lehet ezt fogadni. De Jézus, hát neki nemet kellene erre mondania. Elejét kellene vennie az ilyen pazarlásnak. Mi ez az érzelgés, mi ez az ömlengés? Hova lett a józanész, hova lett a gyakorlatiasság, a racionális gondolkodás? Ott van ez a sok szenvedő ember, aki senki nem segít. Mi meg itt ülünk és szívjuk ennek a drága keneknek a illatát. Hát nem nagyobb szükség lenne erre a pénzre, ott kint, ahol az élet farkas törvényei uralkodnak. Tudnánk segíteni embereken, és mi itt ülünk bent, szívjuk a kenet illatát, és elszavasszuk a lehetőségét, hogy segítsünk. Micsoda önzés ez! Júdásnak a szavai, ezt a szinte mennyei trónteremben járó dicsőítő csapatot földi valóságba rángatják le. És szomorú, hogy mindaz, amit mond, közben kiderül, hogy csak egy felszínes indok. Mert mögötte egy másik vágy húzódik, meg az ő saját önző vágya, vagy a titkos gondolat, hogy ő maga hogyan tud hasznot húzni ebből az egészből. Érdek emberként, hogy jusson is, maradjon is. Egy ilyen értékes kenet árából bőven jut a szegényeknek. És jut neki is, akinél az erszény van. Ehelyett az értelmetlen pazarlás helyett lehetne úgy intézni a dolgokat, hogy végül mindenki jól járjon. Júdás teljesen érzéketlen arra, hogy beleérezze Mária hálájába. Hogy megértse azt, hogy mit jelent Máriának Jézus tette. Júdás, aki teljesen vak arra, hogy meglássa Jézus hatalmát. És azt, hogy aki a halál felett is úr, aki a mennynek és a földnek parancsol, akié minden hatalom menjen és földön, az méltó arra, hogy a legdrágábbat is neki adjuk. Mária és Júdás a két végpont. Az ő hozzáállásuk, a mi személyes hozzáállásunkat kérdezi most meg. Isten tiszteletünkre, a gyülekezeti, az egyházi életünkre kérdez rá. Júdás a hétköznapi dolgokat, az emberi szempontokat tekinti előrébb valónak. Olyan dolgokat, amik teljesen kézzelfoghatóak. A szegények megsegítését. Így is fogalmazhatnánk 21. századi nyelvezetem, hogy a keresztény emberek szociális jelenlétét ebben a szenvedő világban. És ez nem egy cél. És tudjuk, mert erről újra és újra szó van az Ószövetségben és az Újszövetségben is, hogy a mindenható Isten különös szeretettel, különös figyelemmel fordul oda, azok felé, akik szükséget szenvednek. És tudjuk, mert Jézus elmondja, hogy akkor vagyunk egymásnak a fele barátai, ha irgalmasak vagyunk egymáshoz. Ha odaadjuk a másiknak azt, amink van. Hogyha megállunk a másik mellett, akkor is, hogyha ezzel tisztátalanná tesszük magunkat akár. Gondoljunk az irgalmas samaritánusra, aki megáll segíteni. Ez az egyik szempont, ami Júdás szájából elhangzik. A másikat tudjuk, hogy már közel sem ennyire tiszta a saját érdekei, a pénz szeretete. Hogyan tud hasznot húzni abból, hogy ő Jézus közelében van. De sajnos ez is jelen van ma is a világban, az egyházban, keresztények között. Ezzel szemben pedig ott van Mária, aki nem pragmatikus, amit tesz, az nem logikus, nem célorientált, nem áll mögötte semmilyen szándék, nincs benne stratégia. Amit tesz, az csak teszi a szívének a túlcsordulásából. egészen őszintén és mindenféle fontolgatás nélkül. Hogyha nem tudnánk Jézus hozzáállását, vajon mi melyik hozzáállást mondanánk keresztényének? Nyilván Júdás hamis önzését, hogy a pénzt el akarja ropni, azt semmiképp sem. De ott marad a másik két választás. A kenet Jézus lábára öntése, vagy eladni azt a kenetet és megsegíteni belőle a szegényeket. Vajon ha ott ülnénk tanítványként, és látnánk azt a drága kenetet szétfolyni, vajon nem töltene el bennünket is a bosszankodás, a méltatlankodás, ekkora pazarlás láttán, gondolva a szegényekre, gondolva a világ szenvedőire, terveket tőve, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi forrásokat hogyan tudjuk úgy felhasználni, hogy azzal a legtöbb jót tudjuk tenni. Vagy ha nem is a legtöbb jót, de legalább többet, mint ez az értelmetlen pazarlás. Mert ez tűnik logikusnak, ez tűnik humánusabbnak, önzetlenebbnek. Ez látszik keresztjénidnek és Jézusidnak. Olyan érdekes, hogy Jézus mégsem ezt választja ebben az estén. Határozottan ellent mond Júdás panaszának. Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Ez egy különleges este. Hagyd őt, Júdás. Jézus Mária választása mellett áll ki, és ez valami nagyon-nagyon fontosat tanít nekünk, a saját személyes hitünkkel, a vallásos életünkkel, és a közösségi életünknek a prioritásaival kapcsolatban. Azt, hogy a keresztény életünk akkor van a helyén, hogyha a Jézus iránti hála, a Jézus felmagasztalásának a vágya a legelső és legfontosabb, ami mozgatja. Mária azzal, hogy visszakapja a testvérét Jézustól, az élet, a teljes élet, a valódi, egészséges élet lehetőségét kapja meg Jézustól újra. Olyat, amilyen beileg elképzelhetetlen, hogy bárki másról megkaphassa. Mária felismeri ezt és hódol Jézus előtt. Mi a helyzet velünk? Hogyha valóban komolyan vesszük azt, amit Jézus értünk személyesen tett, hogy nekünk is valóban a teljes élet lehetőségét adta, adja meg, akkor számunkra is ez az egyetlen helyén való válasz. Jézus, aki bennünket is a halálból az életre hozott ki. Az Istentől való elszakadtságunkban, árvaságunkban, elveszettségünkben utánunk nyúlt, mellénk lépett, megtalált, és visszaadta a valódi élet lehetőségét. Hogyha az életünkben, a személyes életünkben, a gyülekezetünk életünkben, életében, az egyházunk életében nem az a legfontosabb szempont, mindennél előrébb való, hogy Jézus dicsérjük ezért, hogy őt dicsőítsük, akkor nem értettük meg igazán, hogy kicsoda ő, és hogy mit köszönhetünk neki. Ez a dicséret, amikor kifejezzük felé a ragaszkodásunkat, egyszerűen csak odaborulunk elé, ez előrébb való minden másnál, mint amit keresztény emberként tehetünk, vagy tennünk kell. Mert minden ebből indul ki. Mi jó reformátusok vagyunk, vastagnyakú kálvinisták, és általában az ilyen értelmeskedéseket szeretjük kerülni. Meghallgatjuk az Isten tiszteletet, jelen vagyunk, részt veszünk, de ha érzelmeket tapasztalunk magunkon, azt sokszor megijedünk. Jobban szeretjük, hogyha Isten az értelmünkhöz szól. Ehhez vagyunk hozzászokva. Ez az, ami ismerős nekünk, református embereknek. Megértjük az igét, és aztán megpróbáljuk megcselekedni. De Isten nem csak az értelmünkön keresztül szeretne velünk kapcsolatban lenni, hanem az egész lényünket hívja. Az érzéseinket ugyanúgy. Nekem hosszú idő volt, ameddig az értelemközpontúságból elindultam azon az úton, hogy az érzéseimmel ismerjek Isten felé igazán közeledni. És még megláttam azt, hogy ennek a gyülekezetben is helye van. A gyülekezet nem csak annak a helye, hogy elhangozik egy nagyon logikus tanítás, amit megfontolunk, és aztán azt szerint igyekszünk élni, hanem a gyülekezet annak a helye, hogy Jézust dicsőítsük, hogy teljes lényünkkel elé álljunk. Ő nem csak innentől fölfelé szólít meg bennünket vasárnapról vasárnapra, hanem az egész lényünket akarja betonni az ő jelenlétébe. Ezért Mária, és az, ahogy a Jézus kiáll Mária döntése mellett, arra emlékeztet bennünket, hogy nem elég, ha hideg fejjel Úrnak valljuk Jézust. Nem elég, hogyha tervezetten odaadjuk neki ezt az egy órát az életünkből, mert érezzük, hogy ez kötelességünk felé. Egy könyvben olvastam ezt a példát, hogy mint ahogyan egy házasságban a férj és a feleség együtt töltött ideje nem lehet kötelességszerű. Szívem, este 9 óra van, most töltünk együtt egy meghitt órát, mert eljött az ideje, aztán menjünk aludni. Hogyha ebben nincs több, ha nincs benne ragaszkodás egymás iránt, akkor ez megszégyenítő mind a két félre nézve. Jézussal ugyanúgy kapcsolatunkban ugyanez benne van, hogy azzal dicsőítjük meg őt, hogyha a teljes lényünkkel fordulunk felé. Nem csak az értelmünkkel, fontos az értelmünk, de nem csak azzal, hanem az egész lényünkkel, ahogyan Mária odaborul elé. És mi a helyzet akkor a szegényekkel? Ez a kérdés maradt. Mert ahogy Jézus mond, azt nap, mint nap tapasztaljuk, hogy a szegények mindig veletek lesznek. És míg mi a kenetet Jézus lábára öntjük, míg az Isten tisztelet meghitt bensőségességében Jézus dicsérjük, és értelmünkkel, érzéseinkkel ott vagyunk előtte, addig mi lesz azokkal, akik kívül vannak, akik arra várnak, hogy meglássuk a szükségeiket, hogy valódi és hatékony módon odaálljunk melléjük, hogy ne csak szép szavakat mondjunk, hanem hatható segítséget adjunk. Mert a szegények valóban mindig velünk lesznek. Körülvesz bennünket az a sok hiány, az a sok szükség. Biztosan mindannyian tudunk konkrét személyekre gondolni, amit nem tudunk elkerülni, nem tudunk, és nem is jó, ha bemenekülünk a kis maházunk csendes bensőségességébe, és nem is feledkezünk róluk. Éljünk csak Jézussal ebben a gyönyörű közösségben, és velük majd lesz valami. Érezzük, hogy ez azért mégsem helyén való, és Jézus sem ezt mondja. Fontos odaállni melléjük, de mindaz, amit teszünk a szegényekért, mindaz, ahogyan keresztény emberként jelen vagyunk a világban, ahogyan társadalmi felelősséget vállalunk, mert így is fogalmazhatjuk ezt. Ez nem lehet hivatkozási alap a Jézussal való személyes kapcsolatunk elhanyagolására. Nem mondhatjuk azt, hogy Uram, én olyan sokat teszek érted, olyan sok mindent teszek a világban, a környezetemben, hogy nincs idő, nincs energiám arra, hogy veled legyek. Az emberi kapcsolataimban sokszor megéljük ezt, akár a szülő-gyerek kapcsolatban. Ez nekem most nagyon élő, amikor ott vannak a gyerekeim, és arra várnak, hogy játszak velük. Én meg megfőzöm nekik az ebédet, és kitakarítok nekik, és rendet rakok utánuk. És minden megteszek értük, de nem marad időm meg energiám, hogy velük legyek. És aztán nyilvánvaló, meg érzem én is, meg ők is, meg a kapcsolatunkban is érzem, hogy ez az idő, ez a minőségi idő, ha elmarad, akkor hiába van rend, és hiába van az asztalon az ebéd. Vagy a házasságban. Hiába van a hazahozott szép fizetés, amiből a férj egy kényelmes életet biztosít a feleségének, a családjának. Hogyha nincs benne a kapcsolatban a ragaszkodás, a szenvedély, akkor az egész meg fog halni. A pénz nem fogja megtartani. El lehet adni azt a drága kenetet, és oda lehet adni az árát a szegényeknek, anélkül, hogy Jézus egyáltalán a képbe kerülne. Képzeljük el így ezt a történetet. Ott van Mária, aki egy nagyon jó szívű asszony, eladja a kenetet és megsegíti a szegényeket. Jézus meg nincs sehol. Ez így is megtörténhet. És egyébként zajlik így is a világban újra és újra. Hát vannak jó szándékú emberek, akik eladják a kenetet és megsegítik belőle a szegényeket. Annyi ember van, aki jót tesz ebben a világban. Mi az, amit ő a mi szolgálatunk keresztjén? attól, hogy amit teszünk, az a Jézus iránti imádatunkból indul ki. Abból nyeri az erőforrását, abban gyökerezik. És hogy nem azt adjuk oda a szegényeknek, amit Jézusnak adnám, hanem azt, amit Jézustól kaptunk a vele való kapcsolatban. Hogy ő az első, minden tettünk, minden szolgálatunk, személyes és gyülekezeti életünk minden céljának ő a kiindulása. Ma arra hív az ige, hogy ez a személyes kapcsolat, ez a vele töltött minőségi idő, ez legyen a saját életünk, és ez legyen a gyülekezetünk életének a legfontosabb dolga. Tehát ez különböztet meg bennünket minden más néptől. Ettől vagyunk Isten népe. Nem azt adjuk, amit Jézusnak kellene adni, hanem azt adjuk tovább, amit mi kaptunk tőle. Ezért hát lépjünk bele bátran, újra és újra Jézus dicsőítésének abba a hömpölygő folyamába. Már így tudjuk talán egy képen ezt a leginkább megragadni, amely ma is árad. Ezékiel könyvében van egy nagyon szép kép arról, hogyan a templomból forrás fakad. Egy látomás, templomból forrás fakad, és ez a forrás egyre hatalmasabb lesz, és árad, és szúdul, és mindent elvisz. És ez a Szentlélek folyamát jelképezi. Így tudjuk már az Új Szövetség felől megfogalmazni. Jézus dicsőítése, az ő előtte való hódolat, mint egy folyam, úgy árad. Így dicsérik őt a mennyei seregek, most is, ebben a pillanatban is. És jóha ennek a tudatában vagyunk. Így dicsérjük őt nagyon sokan a világban, most is, akik az ő népe. És nekünk semmi más dolgunk nincs, csak azt, hogy bekapcsolódjunk ebbe a folyamatosan zajló dicsérete. Arra hív bennünket, hogy kezdjük el feltörni azt a szelencét, amiben a legdrágább kincsünket tartjuk. Akkor is, hogyha nem ez a legnapra készebb, legracionálisabb döntés a részünkről, akkor is, hogyha van, aki ezt hiába való felesleges pazarlásnak gondolja, amikor nekiadjuk az időnket, nekiadjuk az energiánkat, nekiadjuk az egész lényünket. Kezdjük el kibontani a hajunkat, lebontani magunkról a szégyen, a jól neveltség, az illem, a megszokásaink, ránk rakódott rétegeit, és mindent, ami visszatart. Mert a megmentőnk ül az asztalunknál, aki méltó rá, hogy minden dicsőség az övé legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk olyan szabadon, egyszerűen előtted lenni, ahogyan Mária ezt megtette, akinek a részéről ez hatalmas nagy bátorság volt, mégis olyan egyszerű, olyan sallangmentes. Úgy tűnik, hogy olyan átgondolatlan, és mégis annyira átgondolt, és neked szentelt. Ha jó lenne, hogyha csere vágyunk, hogyha ilyen lenne a keresztény életünk, hogyha így tudnánk te jelenlétedben téged dicsérni, annyira valóságosan éreznénk azt, és mindig ennyire az életünk előterében lenne, hogy ki vagy te, hogy mit tettél értünk, hogy milyen hatalmad van, és hogy mit köszönhetünk neked. És amikor éljük a hétköznapokat, akkor ez így megszürkül bennünk, tudjuk a fejünkkel, de az érzéseink azok nagyon távol vannak. És a szívünk az kihűl, és nem érezzük az az erőt, ami tőled jön, csak rutinból éljük a keresztény életünket sokszor. Köszönjük, hogy te akkor is szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy kedves előtted az is, amikor csak kötelesség tudatból vagyunk itt, mert látod a vágyakozásunkat irántad. De kérünk, hogy add meg nekünk azt, hogy tudjunk veled a szívünkben találkozni, teljes lényünkkel, az érzéseinkkel, az akaratainkkal, az értelmünkkel, mindenünkkel. Mert nem tudunk úgy keresztény emberként élni ebben a világban, hogyha nem töltekezünk belőled. Könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy hadd legyen ez a hely, a benned való feltöltődésnek a helye újra és újra minden vasárnap számunkra. És könyörgünk azért, hogy ahogyan mi kiöntjük azt a drága kenetet és a te lábaidra öntjük, annak az illata hadd áradjon szét, mint Hetény egyházán, hogy betöltse ezt a helyet, hogy minden ember megérezze, hogy jöjjenek azok, akik vágyakoznak valami után, amit megfogalmazni sem tudnak. És az te vagy. Ad, hogy jellé lehessünk. Tedd ilyen nyitott közösségé ezt a helyet. Eléd hozzuk a szükségeinket, nehézségeinket. Könyörgünk a betegekért. Könyörgünk a gyászolókért. Köszönjük, hogy te vagy mindannyiunk megerősítője és vigasztalója. Kérünk azokért, akik ma nincsenek itt közöttünk bármilyen okból. Áld meg őket, légy velük is ott, ahol vannak. Kérünk, hogy nyújj velünk az előttünk álló héten is. Segíts bennünket a te útadon járnunk. Veled járnunk. Amen. Fennállva imádkozzunk a Jézustól tanult imádságtól. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek mennyei Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.